Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben bemutatom első vendégünket, Ári Tamás Lajost, oktatási jogok biztosa. Sok szeretettel köszöntünk, és akkor hát szokásunk szerint egy pár mondatban mutatkozzál be, légy szíves.
Köszönöm a megtisztelő meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. Én Ári Tamás Lajos vagyok, 43 éves jogász. Marosvásárhelyen születtem. 1990-ben kezdtem meg a jogi tanulmányaimat, amelyeket befejezés után pedig a kisebbségi ombudsmannak lettem a jogásza. Oktatási kérdésekkel foglalkoztam, és amikor 99-ben a kormány úgy döntött, hogy létrehozza az oktatási ombudsman intézményét, akkor én is pályáztam, és engem bíztak meg ezzel a nemes feladattal, most már 11 éve csinálom. A feleségem ügyvéd, csoporttársak voltunk az egyetemen, így kerültünk össze. 4 gyermek édesapja vagyok. A mindennapi munkám pedig most már, ha összeszámolom, talán már az egyetemi éveket is, akkor a jogvédelem, állampolgári jogok védelme, előbb a kisebbségi ombudsman mellett, és most itt ebben a pozícióban. Jó évvel így néz ki.
Őt az interneten kutakodtam, és ott találtam egy 2002-es cikkre, amiben már hát ugyanebben a munkakörben dolgoztam, és akkor egy picit úgy meglepődtem. Most ugye akkor nem 8, hanem kiderült, hogy 11 éve vagy ugyanebben a munkakörben, hogy manapság ez úgy gondolom egészen ritka, hogy valakit ilyen hosszú ideig meghagyjanak egy pozícióba, illetve hogy újra választ, újra jelöljenek és újra válasszanak. Ugye? Jól gondolom?
Bizony, kevés ilyen van. Van rá példa, alkotmánybírók esetében található néhány. Valóban volt egy periódus 2002-ben, amikor az akkori oktatási miniszter úgy gondolta, hogy engem fölment, aztán kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű. És amikor szembesült azzal, hogy egy ombudsmant nem úgy rúgunk ki, ahogy akarunk, akkor azután a következő jelölésnél nem is a miniszternek van jelölési joga, hanem van a magyar közoktatásban egy olyan szervezet, amit úgy hívnak, hogy Országos Köznevelési Tanács. Ebben szerepe van mindenkinek, a szakszervezeteknek, az egyetemeknek, a diák oldalnak, a szülő oldalnak, és a pályázók közül egyértelműen engem javasoltak, és a miniszter 15 percre a jelölés után már engem kért fel, hogy folytassam ezt a munkát. Valóban ritka, ugyanakkor ez egy érdekes dolog, talán a pozíció nem olyan nagyon magas, mint általában a közjogi méltóságoké, mint alkotmánybíróké, az állami számvevőszék elnöki, a köztársasági elnök, miniszterelnök. Kicsit alacsonyabb szinten van, hiszen a minisztérium alá szervezték ezt be. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 11 évben a 6. miniszterrel dolgozom együtt. Ezek szerint mégiscsak van Magyarországon egy olyan politikai kultúra, ami lehetővé teszi, hogy egy ombudsmani intézmény alacsonyabb szinten működhessen korrekt módon. Politikai piszkálódások voltak, de hát ugye nem voltak azok sikeresen. Azt lehet mondani, hogy egyik politikus gazember már próbálkoznak egész szép sikerrel néha.
Most arra lennék kíváncsi, hogy, és egy kicsit nehéz lesz, mert hát az embernek önmagát nem szokás dicsérni, de mi lett az oka annak, hogy 11 éven keresztül, meg még hát gondolom egy jó néhány évig ugyanebben a pozícióban leszel, tehát hogyan végzed a munkádat, mi az, amit mellett kardot rántasz, és mész előre, és mi az, amire nem vagy hajlandó. Tehát vannak ilyen szélsőségek, elvárások, esetek, és ezeket hogy oldod meg, úgy általánosságban?
Két oldalról lehet megközelíteni ezt a munkát. Kezdem az állampolgárokkal. Az állampolgár azt érzi, hogy van az oktatásban egy jogvédő, aki az oktatási szereplők jogait védi, aki az ő oldalán áll, akkor elég hamar megszavazzák az ombudsman típusú intézményeknek a bizalmat. Ez egy kicsit az ő emberük. Ha egy mondatban kell az ombudsmant meghatározni, akkor ez a mondat úgy hangzik, hogy az állam hozza létre, azért, hogy az állampolgárt védje az állammal szemben, az állami iskolával, állami szolgáltatással szemben. Tehát állami fizetést kapok ugyan, de mindig a civilek oldalán állok, és az állammal hadakozom, vagy az állami intézményekkel. De ez akkor jön át, hogyha egyrészt a munkát tisztességesen végezzük. Nincsenek standard levelek, hanem minden panaszt úgy kezelünk mi magunk bent, nem vagyunk sokan, egyébként 8-an dolgozunk ebben a hivatalban, titkárnőmmel együtt, tehát mindenki beleértve. Ha valaki veszi a fáradtságot, hogy egy levelet írjon nekünk, ugye ma már akár e-mailen is, mégiscsak úgy érzi, hogy egyrészt, hogy ez a világ legfontosabb dolga számára, és kéri, hogy ebben segítsünk. Egy gödörben van, egy olyan helyzetben van, amiből szeretne kimászni. Nem biztos, hogy a jogai sérültek, de ő úgy érzi. Ha valaki már eljut oda, hogy segítséget kérjen, és meg is nevezi azt, akitől segítséget kér, a bizalom azonnal létrejön. Ezzel a bizalommal nem szabad visszaélni, azért minden ügyet úgy kell kezelnünk nekünk is, hogy ez a világ legfontosabb ügye. Értelemszerűen az évek múlásával tapasztaljuk magunkon a rutinnak a kényszerét, de ezzel nem küzdünk. Nem engedjük, hogy elhatalmasodja rajtunk. Minden ügyet úgy fogalmazunk, egy vizsgálatot, vizsgálati jelentést, válaszlevelet, hogy bár a jognak van egyfajta bükfa nyelvezete, amit sokan nem szeretnek, és ezért mi jogászok hibások vagyunk, igyekszünk ezt elkerülni, igyekszünk úgy fogalmazni, hogy érthető legyen, világos legyen. Ha egy igazgatónak el akarjuk magyarázni, hogy ő hibázott, akkor célszerű ezt úgy tenni, hogy ne csak hogy megértse, hogy az a történet, amit ő egyszerűnek vélt, az jogilag sokkal összetettebb, bonyolultabb, és bizony nem biztos, hogy neki van igaza, de nem csak, hogy meg kell érteni az igazgatónak, hanem azonosulnia is kell vele. Az azonosulás az azt jelenti, hogy azt mondja, hogy erre nem gondoltam, hogy ez egy ilyen ügy. Majd mondok konkrét történeteket is, amiből világosan látszik, hogy mi is a helyzet ezekben. A másik oldalon pedig, ugye ez az állampolgár oldal, ez a fajta bizalom, ez az együttműködés, ez nagyon fontos. A másik oldalon viszont ott van, hogy az állammal hogyan hadakozom, a miniszterrel, a rektorral, a polgármesterrel hogyan hadakozom. Ebben megint ebben a kulcs szó, nem a bizalom talán, mert itt nem kell bizalmas viszonyban lenni ezekkel a szolgáltatókkal, hanem a hitelesség a fontos. Azt érzik az emberek, hogy amikor én megszólalok a sajtóban, látnak a tévében, hallnak a rádióban, hogy nem valahol egy pártközpontban írták meg azt, amit én mondok, hanem ezek az én szavaim. Néha kiérződik mögötte az indulat, vagy az érzelem, vagy ahogy említetted, kardot rántottam. A megfogalmazás módja, stílusa igazodik ahhoz a fajta ügyhöz. Ez nem egy színjáték, hanem amilyennek én érzem az ügyet, azt úgy kezelem, azt úgy viszem tovább, azt úgy mutatom be. Ha úgy tetszik, a politikai vezetőkkel, vagy mondom, rektorokkal, polgármesterekkel, iskolaigazgatókkal, ha vitázom, akkor a gyenge hangú embereknek a szavát erősítem föl, szócsőként funkcionálok, ha úgy tetszik. Nagyon sok olyan csoport van, melyeknek a szava gyenge. Nem tudja az érdekeit érvényesíteni, nem tudja bemutatni a saját történeteink keresztül, mondjuk a híradóban, hogy mi is történt velük, mert a híradós az nem veszi a fáradtságot, hogy utána menjen ezeknek a történeteknek, de ha az ombudsman mondja azt, hogy mondandóm van, fontos, akkor azonnal odajön a kamerával, a mikrofont a szám elé teszi, és az a kis történet az egyszerre nagy történetté válik. És ha ezt hitelesen teszem, ha ez lejön a látni a hangom, az arcomon, hallani a hangomon, akkor érezni fogják az állampolgárok is, hogy ezt az intézményt támogatni kell, és érezni fogják a politikusok, hogy érdemes vele kikezdeni, mert emögött, az ember mögött nincsenek politikai érdekek. Nem akar miniszter lenni, nincs nagy pénze, nem kicsi a költségvetésünk, nincs semmilyen politikai hatalma. Olyan az ombudsmanba belerúgni, mint egy kisgyerekbe. Olyan, hát nem trendi, vagy kellene ciki. Nehéz dolog magyarázni, hogy miért bántunk egy ilyen fajta intézményt. Hát ez egy folyamatos építkezés egyébként, nincsenek kommunikációs szakembereim, akik mondanák, hogy ezt hogy kéne jól csinálni, ez talán egy kicsit zsigerből is jön, meg hát az európai ombudsmanokkal egész jó viszonyt ápolok, tanulok tőlük, és igyekszem a magam munkájában mindezt beépíteni. Hát bizalom, hitelesség, segítőkészség, professzionalitás a szónak abban az értelmében, hát ugye egy mai történetet, fölhívva az Index című internetes portáltól valaki, most van egy vita a felsőoktatási törvény koncepciójáról, az éppen regnáló államtitkár asszony kidolgoztatott egy koncepciót, de nem egyeztetett Pokorni Zoltánnal, ugye együtt vannak kormányon, és most egy vita folyik arról, hogy is kéne kinézzen a felsőoktatás, perceken belül a közoktatásról is vita lesz. Valószínűleg épp kettejük között is. Megkérdeznek engem, hogy mit gondolok arról, hogy a diákok csak 4 vizsgát, tehát 4-szer próbálkozhatnak vizsgázni, és utána elküldenék őket az egyetemről a koncepció szerint. És ez egy nagyon izgalmas jogi kérdés lehet, de ez még csak egy koncepció. Az nem alkalmas arra, hogy jogot sértsem. Ma Magyarország egy szabad ország, hál' Istennek, egy fehér papírra bárki ráírhat bármit. A gondolatok azok önmagukban, hanem szélsőségesek, akkor nem képesek jogot sérteni. Most nem az ombudsmannak van terepe, essenek egymásnak, hozzanak érveket, nyugati példákat, statisztikákat, és bármit, amitől jobbá válik majd a törvény. Az ombudsmannak ebben nincs szerepe most, hiszen magánvéleményem persze van, csak hát az sarki fűszeresnek is van, meg mindenkinek van, ebben én nem vagyok különböző, mint bárki más. Majd eljön az idő valószínűleg, amikor jogszabály lesz belőle, és ha van egy-egy momentum, ami alkotmányba ütközik, vagy más jogszabályba ütközik, akkor el tudom mondani, de most hadd vitázzanak azok, akik ki a terep. Tehát nem hiszem magamról, hogy attól, hogy a munkámat esetleg jól végzem, vagy tisztességgel végzem, hogy lehetek annyira pofátlan, hogy bemerészkedek egy olyan terepre, ami nem az enyém. Van nekem egy kis mozaikom, és én azt igyekszem kitölteni, és ha sok ilyen mozaik van, akkor majd szép kép alakul ki. De átmászunk más mozaikokba csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy sok mindenhez értünk, na abból csak ilyen maszat marad, vagy valami amorf, amit nem kedvel senki.
Jó, köszönöm szépen.
Meddig terjed az oktatási ombudsman feladata?
Ez egy jó kérdés. Az oktatás szereplőinek a jogait tudjuk védeni. És ez az egyik határ. Tehát az azt jelenti, hogy például az egyetemen a szülőnek nincs joga. Tehát a szülő nem tud megfogalmazni, pontosabban meg tud fogalmazni, csak én nem foglalkozhatom vele, egy panaszt, hogy az én gyerekkel már képzelje el, hogy az egyetemen mi történt. Az egyetemre felnőtt emberek járnak, maguk kezelik az ügyeiket, ezért a szülőnek, mint olyannak nincs joga a felsőoktatásban. Az egyetemistának értelemszerűen van. A közoktatásban szülő, tanár, diák, diák önkormányzat, nevelőtestület, csoportok is vannak, fordulhatnak hozzánk. Az óvodában szintén ott vannak szülőjogok, ott az óvodás nem tud engem megkeresni, mert még életkori korlátok miatt ezt nehezen tudja tenni. Van még egy korlát, hogy az iskola rendszerű képzés az, ami az én hatáskörömbe tartozik. Az autós iskola is iskola, de az nem az iskola fajta, amiben ha történik valamilyen jogsértés, akkor fölléphetek. Vagy a felnőtt képzés egy olyan terület, ami szintén oktatás, egyetemeken, főiskolákon zajlik többnyire, egy olyan terület, ami nem tartozik a hatáskörömbe. A felnőtt képzésnek ennek a jogviszonynak az alapja az egy szerződéses viszony, egy magánjogi jogviszony. Két fél leül és megállapodnak abban, hogy az egyik nyújt egy képzést, a másik igénybe veszi X összegért. A közoktatás nem ilyen. Ugye ott nem mérlegelhet a szülő, hogy beviszi a gyereket iskolába, hanem be kell őt vinnie. A felsőoktatás az kicsit közelít ugyan a magánjogviszonyhoz, de a tradíciók, mert több száz éves tradíciók miatt ez még mindig egy ilyen közjogi jogviszony, és mindaz, ami ott történik, az általán vizsgálható. Ez az a kör, amin belül létezik mozgástér az oktatási jogbiztosa számára. Vannak ilyen különleges feltételek még. Az egyik, hogy ki kell meríteni a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget. Ami azért nagyon-nagyon fontos, mert gyakran érzünk arra a kényszert, hogy ha valaki bántott bennünket, akkor ne vele beszéljük meg, hanem menjünk a főnökéhez. És akkor az csapjon egyet a fejére, és akkor onnantól kezdve már biztos, hogy rendben mennek a dolgok. Nem. Az ombudsman akkor tud segíteni, ha az állampolgárban van annyi civil kurázsi, hogy előbb megpróbálja megoldani a saját ügyét. Megy és kínlódik, és vitatkozik, érvel, próbálkozik. És ha falakba ütközik, akkor jöjjön egy nagyobb erő, ha úgy tetszik, vagy egy professzionális segítség az ombudsmané, és így akkor együtt el tudják hárítani. Az ombudsman nem működik az állampolgár nélkül, az állampolgár pedig gyengébb tud lenni az ombudsman nélkül. De az állampolgár gyáva, akkor az ombudsman nem tud belé bátorságot önteni, vagy nem tudja tőle elvenni ezt a fajta ügyet.
Kivételes. Csak egy rövid kérdés akkor, hogy tehát, hogyha olyan állampolgár, aki nem járta ki a jogorvosot, akkor visszaírnak neki, hogy azt tanácsoljuk, hogy ezt meg ezt tegye.
Így van, pontosan.
És amíg ő nem teszi meg, addig nem.
Addig nincs. Így. Tehát tájékoztatjuk arról, hogy foglalkozhatunk az ügyével, ha ő a lépcsőfokot megjárta. Kivételes esetben van arra mód, hogy hivatalból indítsak eljárást. A jogszabály nem rögzíti, hogy ezt mikor teheti az ombudsman, rá van bízva. Úgy szól a jogszabály, különösen, ha sokakat érint, vagy különösen akkor, hogyha súlyos a jogsértés. Na most ennek a mérlegelését rám bízza a jogszabály, vagy hát a mindenkori oktatási biztosra, hogy mi a súlyos és mi a kevésbé súlyos jogsértés, az hát néha nehezen eldöntendő dolog, mi az egy emberrel történt dolog lehet olyan súlyos, mint egy olyan jogsértés, ami apróbb ugyan, de nagyon sokakkal megtörtént. Azért választom ritkán ezt a módot, hogy hivatalból indítsak eljárást, mert hogyha ez lenne a típusos, hogy én fölhúzok ilyen ügyeket, mondjuk olvasom az újságot, és valaki elém tár egy, vagy hallgatom a rádiót, és elém tár egy történetet, azt mondom, na ezt megvizsgálom, mert ez szörnyű dolog, de ha ebből állnának a mindennapjaim, akkor egy pillanat alatt elveszíteném az arányérzékemet, és olyan lennék, mint a nagy testvér, aki ugye mindent figyel, mindent lát, mindenről tud, mindenről tudomást szerez, és ezek a szegény állampolgárok nem is látják, hogy a jogaik sérülnek, na nem baj, majd én ezt megoldom. Tehát ez egy szereptévesztés lenne, ez mindig különleges, ez mindig atipusos. Elmondom, hogy mikor, az utóbbi évben milyen ügyekben indítottam hivatalból eljárást. Találkoztunk egy ügyel, az valóban a sajtóból, nem is én olvastam, hanem az újságíró, aki leírta a történetet, az fölhívott, hogy az akkori szabályok szerint a családi pótlék az ugye addig jár, amíg a gyerek 23 éves nem lesz, feltétel az, hogy vagy középiskolába, vagy egyetemre jár. Igen, ám, de az árvákról elfeledkeztek. Ők ugye a nevelőszülő kapta 18 éves koráig, de ahogy ő 18 éves lesz, ő már önálló, nincs nevelőszülői státus, viszont ő, a gyermek soha nem kaphat családi pótlékot, azt mindig szülő-nevelőszülő törvényes képviselő kaphatja. 18 éves árva a gyerek, kiesett a családi pótlékból. Na ezt az ügyet nem vártam meg, hogy az illető menjen, járja végig a grádicsokat, hanem azonnal megnéztük a jogszabályokat, utána jártunk, hogy milyen hasonló történetekkel találkozott a közigazgatás az utóbbi időben, és azonnal ment a miniszternek a jogalkotási javaslat, hogy kérem, módosítsák a törvényt, hiszen nem lehetett az a cél, hogy az árvákkal kiszúrjanak, úgyhogy módosult a jogszabály.
Bocsánat, ezt nem értem, tehát nevelőszülő megszűnik.
Ő meg nem kaphat. A saját jogon a gyerek soha.
Aki nem árva, annak meg van szüleje, egy 19 éves gyereknek van szüleje is kapja. Mert tudom, kapja a családi pótlékot.
Azokat, a szülő, hát vagy szüleje van, vagy...
Felnőtt gyerek után próbálok gondolkodni. Felnőtt gyerek után kapja a családi pótlékot.
Felnőtt gyerek után kapja a családi pótlékot, azon a címen, hogy tanul. Így van. Vagy középiskolás még, vagy
egyetemi. Vagy önálló. Tehát a nevelőszülői státuszt ugyanúgy meg lehetne tartani.
Nem ez volt a cél a jogalkotón. Hát, hogy természetesen a nevelőszülő tovább kapja. Úgyhogy meg lehetett ezt oldani. Csak egyszerűen kifelejtették a...
Tehát mondom, az árva gyerek is kapta volna, ha 23 éves koráig tanult.
Persze. Tanultak a gyerekek, csak egész egyszerűen a polgárjog, ami ugye a nagykorúsításról szól, az más logikát követett, mint a közoktatási jog, illetve a szociális jog, amelyik a családi pótlékot adta. Nem értek össze a szálak, és pont a gyázára gyerekek kiestek ebből. Parancsolja.
Fordultak-e azok a családok, azokat érintett családok, akik tulajdonképpen az a rendelkezés van, hogyha a gyerek lóg az iskolából, mondjuk akár nem tudom hány hiányzási óráról, és ha megtudják azt, hogy is akkor nem kapják meg a bizonyos időnként, nem is kaphatják meg a családi pótlékot, vagy pedig vagy elvonják tőlük, vagy pedig, hogyha 50 órának, vagy nem tudom mennyivel még túllépi a dolgokat, akkor szinte egyáltalán nem, vagy pedig, hát nem tudom, hogy a természetbeni, hogy juttatás, vagy kapják meg a szülők, hogyha tényleg a gyerek lóg az iskolából, még hiányzott akár 10 órát, vagy akár nem tudom, hány tanítási nap órákat hiányzott a gyereknek, mert mondjuk azért vezetik be, gondolom, azt az egész törvényt, hogy visszaszorítják ezt a dolgot, hogy mégis menjenek a gyerekek rendesen iskolába, és hát nem tudom, hogy voltak-e már ilyen tapasztalatok, vagy voltak-e ilyen jelzések esetleg.
Egyrészt ez egy új szabály, ugye szeptember 1-től alkalmazzák, az 50 óra, jó, egy nagyon lógos gyereknél hamar összejön, de még nem nevezhető tömegesnek az, hogy ez a problémaként jelentkezik. Másrészt, hogy a családi pótlékot nem vonják el teljesen, hanem külön számlára helyezik. Ha a gyerek jár majd iskolába, akkor visszamenőleg megkapja a szülő, vagy megkapják természetben. Tehát ha elvonják a családi pótlékot, mert a gyerek lóg, az nem jogsértés, az maga a szabály.
Igen.
Tehát nem történik velük jogsértés. De abban igaza van, hogy a lógást vagy az iskolakerülést csak részben oldja meg ez a szabály. Azt látni, hogy a kormányváltás után kellett néhány szimbolikus jellegű döntés, amit gyorsan meg lehet hozni, amihez nem kell nagy szakmai egyeztetés, de hogy ez csak az egyik szelete, vagy egyik része a dolognak. Hát meg kellene nézni, hogy miért lógnak a gyerekek. Miért kerülik az iskolát. Van olyan, aki hát csak, vagy ez poén, vagy plázázik, vagy...
Igen, pláne az a pláza, ami a nagyon téma, hogy legtöbbször ott vannak a plázában.
Így van. Azokat be lehet könnyebben egy kicsit hozni ezzel a szabállyal, illetve a gyerekek azért lóghattak könnyen, mert nem szólt senki a szülőnek. Na most azért azonnal fog szólni a jegyző, hogy nem kaptok családi pótlékot, mert a gyereked a plázában van. Hát tegye meg az apa, anya otthon, amit tud, de tény, hogy ez önmagában nem elégséges. Tehát azzal, hogy a gyerekeink nincsenek az iskolákban, azzal a kérdéssel más szinten is foglalkozni kell, megnézni, hogy miért nem mennek be, mitől nem érzik ott jól magukat.
Azért, mert vannak olyan tananyagok, amit nem szívesen tanul az ember, nem rákényszerítik, ráerőltetik.
Ez
a vannak másik olyan, téma, ez olyan. Nem tudom.
Na, akkor legyen egy következő kérdés.
Én még ezt kiegészítem, hogy a kört volt a kérdés, hogy a tanárokra mennyire vonatkozik ez?
A tanárokra van egy szegmens, amiben biztosan nem, ez a munkajog területe. Tehát ha munkajogi konfliktus van mondjuk az iskola igazgatója és egy beosztott tanár között, azt nem vizsgálhatom, hiszen a munkajog és az oktatásjog az két különálló terület. Tanárnak is természetesen vannak jogai, a közoktatási törvény rögzíti, hogy az ő méltóságát tiszteletben, minőségében, tehát tanári minőségében tiszteletben kell tartani. Tehát ez bárki megsérti, mindegy, hogy kollégája, főnöke, szülő, másik diák, akkor ez ellen föl tudok lépni. De a tanároknak a jogai, ugye gyakran szokták mondani, nekik nincsenek jogaik, vannak, csak nem a közoktatási törvény rögzíti ezeket, hanem a munkatörvénykönyve, közalkalmazotti törvény, és a pedagógus jogait egy fejezet a közoktatási törvénybe, tehát így áll össze a kép. Kétségtelen, hogy a diákok könnyebben, a közoktatásban könnyebben kerülnek abba a helyzetbe, hogy a joguk sérül, és kérhetik az én segítségemet, mint a tanárok. De ez a dologok rendje szerinti természetes helyzet. Ugyanis a közoktatás, ez egy nagyon különleges közszolgáltatása a Magyar Köztársaságnak. Az alkotmány rögzíti a művelődéshez való jogot. Ebből származtatjuk az oktatást, mint olyan. Ennek alapján kell megszervezni az általános iskolai, középiskolai és egyetemi oktatást. Igen ám, de amikor a anyuka kézen fogja a gyerekét, az 6 éves lett, akkor nem azt mondja, hogy gyere fiam, éljünk a művelődéshez való jogoddal és menjünk iskolába, hanem azt mondja, hogy 6 éves lettél, most már iskolába kell menned. Az alkotmány ugyanis rögzíti a tankötelezettséget is. Tehát az oktatás egy ilyen abroncsba fogja ezt a hármast, ha most a közoktatásról beszélünk, a tanulót, a tanárt és a szülőt. És egy olyan közszolgáltatást kell működtetni az államnak, közpénzekből egyébként, adóforintokból, ami elől nem térhet ki a család. De a közszolgáltatást a tanár nyújtja, és a család veszi azt igénybe. Az egészségügyben ritkán keressük azt, hogy milyen jogai vannak az orvosnak. Nem arról beszélünk, hogy vajon a beteg jogok hogyan érvényesülnek. Kicserélik-e alatta a lepedőt, az ágytálat hozzák időbe. Nem ketteskének hívják azért, mert a kettes ágyon fekszik. Elmagyarázzák neki, hogy milyen kockázata van egy beavatkozásnak vagy egy műtétnek. Ugyanez a helyzet a közoktatás területén is. A tanárok nyújtják ezt a közszolgáltatást, a családok veszik igénybe. A családok, amikor a család meleg fészkéből beküldik az iskolába a gyereket, akkor szeretnék tudni, hogy ott mi történik vele. Milyen szabályok szerint döntenek róla. Figyelembe veszik-e, hogy kicsi, vagy nagy, vagy duci, vagy tud-e ugrani, vagy nem tud ugrani, vagy dadog-e kicsit, vagy túl magas, túl nagy a szája, stb. Ugye ezzel a gyerekünket ismerjük, és nem tudjuk, hogy vajon az iskola ismeri-e. De ha nem ismeri, akkor hogy ismeri meg? Milyen döntéseket hoz róla? Lehet-e fellebbezni ezek ellen a döntések ellen? Mi van, ha bántják a gyerekemet? Tehetek-e én ellene valamit? Ezért épül így föl a rendszer, hogy a szolgáltatás igénybevevőjének vannak jogai, és aki nyújtja a szolgáltatást, annak vannak kötelezettségei. Ez nem egy elbillent egyensúly, hanem ez a dolgok természete miatt van így. Kétségtelen, hogy a tanárok gyakran érzik úgy, hogy jó volna, ha több joguk lenne. De mindenütt a világon így néz ki ez a fajta fölállás. Hát itt a turákban nem az kétségtelen. Voltak olyan időszakok, amikor nem volt ugye a diktatúra, de az, hogy a gyereket megütötték nádpálcával, az teljesen bevett dolog volt. Ma szokás Pébersberg Kuno időszakára visszanyúlni, hogy bezzeg akkor milyen jó volt a magyar oktatás. Kétségtelen, hogy a trianoni időszak után a kultúrpolitika, illetve a magyar politika úgy döntött, hogy mivel nincs se tengerünk, se alumíniumunk, se kőolajunk, se aranyunk, se sónk, mint ami volt a Nagy Magyarország területén, ezért a kultúrába próbáljunk be, oktatásba próbáljunk meg befektetni, hogy akkor épült közel 5000 iskola. És ez kétségtelen a magyar kultúra, a magyar oktatás szempontjából óriási lépés volt, de ne felejtsük el, hogy volt egy második cél, hát az első világháborúból leszerelt katonatiszteket el kellett helyezni valahol. Ők voltak a népi tanítók, akik a nádpálcával úgy náslángolták el a diákokat, hogy csak úgy porzott a hátsóljuk.
Másik szegmensét ismeri?
Tessék?
A Klebersbergnek az volt a nagy húzása, többek között biztos tudja, hogy ugye a hadsereget le kellett szerelni, és rengeteg pénz felszabadult, és azt mondta, hogy akkor tessék azt a pénzt, nem tudom mennyi részét, de ez volt az érv. Ezt mulasztottuk el 1990-ben.
Így van. No, csak a kicsit hosszabban magyaráztam, mert nem akartam Klebersbergig visszamenni a jogok és kötelezettség oldaláról. Kétségtelenül a tanárok jogai sérülhetnek, de ebben a felállásban a diákok gyakrabban. Vagy többen, vagy többször, többféleképpen.
Jó, következő kérdés.
Erről jut eszembe. Az iskolai agresszió sajnos egy örök téma, és ezzel kapcsolatban végeztek egy kutatást is, ha jól tudom.
Igen.
Erről egy kicsit.
Igen, a 2008 márciusában történt az, hogy az egyik ilyen mobiltelefonnal fölvett jelenet bejárta a magyar sajtót, hiszen az volt látható, hogy egy gimnazista gyerek, jól láthatóan barna bőrű cigány gyerek, egy sárga gázcsővel az idős fizika tanárát próbálja megütni, felé üt ezzel a gázcsővel, társai meg nevetik, és a nevetés hatására egyre inkább teszi ezt. Ez egy pár másodperces kis filmecske volt, és ez volt az, ami hát milyen robbanásszerűen hatott a magyar közvéleményre. Addig is tudtunk ilyen esetekről, de ezek nem értek el egy olyan inger küszöböt, hogy sokan beszéljenek róla. Ez egy nagy hökkenetet váltott akkoriban ki. Ha visszaemlékeznek, 2008 március az az időszak, amikor a szociális népszavazást szervezik. Ugye az egyik kérdés az volt, hogy fizessünk-e vízidíjat, de a másik az volt, hogy fizessünk-e tandíjat. Hát az oktatásról egyébként is sokat beszéltek az emberek, a politikusok. Ha úgy tetszik, egy ilyen fölfokozottabb politikai helyzet volt. És ebbe robban be ez a történet két hökkentő aspektussal, nevezetesen a gimnáziumban történik. Azért a gimnáziumokról nem ez a kép volt, hogy ott gyerekek tanárukat ütik egy gázcsővel, és ott volt az etnikai szál benne, hogy cigány gyerekről volt szó. Na, innentől kezdve a magyar sajtóban nincs nap, hogy ne jöjjön elő egy ügy, amiben egymást bántják az érintettek. Vagy régebbi ügyeket vesznek elő, vagy ahogy megtörténik az ügy, az azonnal megy be a magyar sajtóba, és tálalják igen részletesen. A rákövetkező két hónapban egy fiatalember az iskolán kívül megveri úgy a társát, hogy az belehal, egy boxoló gyerek, most ítélték el, illetve Kaposváron két gyerek megölik társukat, és egy tóba vetik. Még nem halt meg, amikor a tóba dobták. Tehát, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon drámai történetek jönnek el, ez mind az iskolához kapcsolódik, és mind súlyos agressziós cselekmények vannak benne. Azt kellett látni a hírfogyasztók, magyar állampolgárnak, hogy valami drámai történik a magyar iskolákban. Az én ügyeimben is ez látszott, azonnal megkeresnek bennünket tanárok, amivel leírják, hogy tehetetlenek a gyerekekkel szemben. Már rég el kellett volna mondani, de hát nem volt arra mód, lehetőség vagy alkalom, hogy ezt elmondják. Most akkor elmondják, hogy mit csinálnak a gyerekek az iskolában, szülők elmondják, hogy a tanárok mit csinálnak velük, tanárok elmondják, hogy a szülők bántják őket. Tehát pillanatok alatt az asztalomon jelentkeztek ezek a történetek. A politika is reagált rá, ugye a politika mindig a legegyszerűbb reakciót választja, azt mondták, hogy a büntető törvénykönyvet szigorítsuk. Volt olyan felvetés, hogy rúgjunk ki gyereket minden iskolából, mert volt erre példa valamikor. Vagy csökkentsük a büntethetőségi korhatár 14 évről 12 évre is. Ezek a gyerekek már biztosan tudják, hogy mit csinálnak, tehát büntessük őket meg. Kétségtelen, hogy a büntető törvénykönyv módosítása a legegyszerűbb. Rá kell írni a papírra, hogy mi legyen ezután, a parlament megszavazza, és három nap alatt lehet büntető törvénykönyvet módosítani. Ma már látunk erre példákat, alkotmányt is. De ugyanakkor ez csak a probléma egyik szeletét kezeli. Senki nem tudott arra választ adni, hogy mi történik valójában az iskolában. Mekkora ennek a mérete, ennek a társadalmi jelenségnek. Mik a megjelenési formái, nehogy Isten, mik a kiváltó okai. Mi történik az általános iskolában, mi történik a középiskolában. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy nagy vizsgálatot szervezünk, megnézzük, hogy valóban mi is történik. És annyi pénzünk volt, hogy a 11-es korosztályt kerestük meg. Azért őket, mert ők már kis felnőttek, tehát amit megtehetett az iskola, az addigra már megtette, ezeken már nagyon sokat nem változtat. És megkérdeztük az őket tanító tanárokat, 5000 diákot, 1000 tanárt. És azt lehetett látni, hogy a fizikai agresszió szintje nem olyan magas, mint ahogy a sajtóból kijön, vagy ahogy a hozzám érkezett panaszokból látni lehetett. Nem alacsony, mert a tanároknak 1,9%-a mondta azt, nem egészen 2, hogy őket bántották diákok, és a diákoknak több mint 10%-a, 10,5%-a mondta, hogy őket bántották tanárok. Ebben ez egy, ugye most összevon...
Lelki bántalom, vagy fizikai is?
Fizikai bántalom. Fizikai. Ez csak fizikai bántalom. Ez egy összevont adat, mert azt kellett látni, hogy a gimnáziumban a jelenség szinte nem létezik, nagyon kevés fordul elő, a szakiskolában viszont nagyon komolyan ott van. Hát ez az 1,9% az úgy jött össze, hogy ez igazából a szakiskolákban fordul elő, vagy nagyobb részt a szakiskolákban fordul elő. Viszont a szóbeli agresszió szintje többenetesen magas volt. 70%-a érintett tanároknak is, diákoknak is, elkövetőként is, meg elszenvedőként is. Ilyen káromkodó nemzet lehetünk, ezt bizonyára sokan mondják ránk kívülről is, mert a kiabálás, káromkodás, megszégyenítés, kiközösítés, mindebbe a kategó, veszekedés a szónak a drámai értelmében, tehát nem a vita, hanem az ennél súlyosabb, az mind megtalálható. Valószínűleg ez a fizikai agresszió előszobája is, tehát ha légkör olyan, hogy itt nagy káromkodások és veszekedések vannak, ott előbb-utóbb a fizikai agresszióra is sor kerül. Láttuk ezt a különbséget az intézmények között, és összevetettük az agresszió szintjét még két adattal. Az egyik, amire rákérdeztek a kutatók, az az volt, hogy mennyire bíznak az iskolában, illetve az igazgatóban. Ugye az igazgató különleges személye mindig az iskolának, és hogy milyen a jövőképük, tehát mit várnak a jövőtől. És a következő kép rajzolódott ki, a gimnáziumban, bocsánat, volt még egy kérdés, hogy mennyire tisztelik a tekintélyt. Nem a tanári tekintélyt, hanem általában a tekintélyt. Ami olyan kérdésekből derül ki, hogy ugye kell valaki, aki eldönti, hogy merre menjünk. Vagy kell valaki, aki végre a vitákat egyszer és mindenkorra rendbe teszi, hogy kinek döntő, kinek van igaza. A vezér képről van itt, kell egy vezér, vagy nem kell vezér. És a következő kép alakult ki, a gimnáziumban alacsony az agresszió szint, alacsony a tekintélytisztelet is. De a jövőjükben leginkább ott bíznak, a diákok is, a tanárok is, és az iskolával is ott a legnagyobb a bizalom. Szívesen járnak iskolába a gimnazisták, szívesen tanítanak ott a tanárok. A skála másik oldalán, a szakközépiskolákban az agresszió szint magas, tekintélyben bíznak, diákok is, meg a tanárok is, viszont a jövőképük a legsötétebb, és ott nem bíznak az iskolában, illetve az intézmény vezetőjében, nem szívesen tanítanak ott a tanárok, nem szívesen járnak oda a diákok. Ez csak azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy ezek együtt járnak. Ezek nem tudtunk kimutatni, valószínűleg a mi eszközeink erre még nem jók, vagy további kutatás kell, hogy mi az ok és mi az okozat. De azt látjuk, hogy együtt jár az agresszió, együtt jár a tekintélytisztelettel, vagy együtt növekszik vele, és ha növekszik az agresszió, meg a tekintélytisztelet, ott nem bíznak a jövőjükben, és nem bíznak az intézményben. Ahol bíznak az intézményben, ahol a jövőképük jobb, ott nem a tekintély fogja eldönteni, és itt kívánok, hogy mi legyen, hanem valószínűleg a kooperáció, vagy valamilyen formákat találnak arra, hogy megoldják az ügyeiket.
Az egyiket lehet érteni, de a másikat nehéz. Tehát az, hogy a jövőképpel összefügg az agresszió, az valamicskét érthető, de az, hogy a tekintélytiszteletnek mi köze van ehhez, az...
Hát mi a tekintélytiszteletnek az ellentéte? Az együttműködés. olyan formák, amelyek, de mondom a tekintélytiszteletben, ne a tanár, próbáljuk elvonatkoztatni a tanári tekintélytől, mert az más. Hát az egy külön műfaj. A szociológusok nem arra kérdeztek rá, hogy a tanárban mennyire bíznak, hanem az, amikor az iskoláról, meg az igazgatóról volt szó. A tekintélytiszteletet mondom, azt úgy mérik, hogy kell egy vezér, aki eldönti, hogy kinek van igaza. Ez csoportban, közösségben vezért választanak, és annak mindig igaza van.
Diktátor, ha úgy tetszik. Hogy aki más véleménye van, az jobban tisztelik, és akkor emiatt...
Így van. A tekintélyt ebben az értelemben értjük, nem a tanárit, nem azt, hogy hisznek-e annakban, hogy a tanár mit mond, az egy egészen más kérdés, hanem a csoportban, hogy választanak-e maguk közül Falka vezért, és azt követik-e, vagy sem. Érdekes módon a diákok, miközben jelzik, hogy fizikai agresszió áldozatai, könnyebben el is fogadják. Természetesnek tartják. Az interjúkból kiderül, hogy ja, hát apa is pofon vág otthon, meg anyát is nyakon csapja.
Már amelyiket. Nem mindenki.
Így van, ezzel egyetértek. Mondom, interjúkból mondják a gyerekek az agresszióra. Tehát az agresszió kultúrája ebben a körben elfogadottabb, mint a gimnáziumi körökben. Vagy a kicsit hamis volt a kép, de kifejezetten rákérdeztek a vallásosságra, hogy van-e a vallásosság és az agresszió között valami fajta együttmozgás vagy összefüggés. De ugye az a helyzet, hogy az egyházak inkább gimnáziumokat tartanak fönn. Egy-két szakiskolájuk van, tehát a kép nem tud így teljes lenni. Nagy valószínűséggel ugye a vallásos gyerek, középosztálybeli szülők gyerekei gimnáziumban vannak, és kevésbé szakiskolában. A szakiskolába kerülnek, például néztük az anya legmagasabb végzettségét és az összefüggést az agresszióval. Ha az anyának 8 osztályos a legmagasabb végzettséget, tehát 8 osztályt végzett, és a gyerek gimnáziumban van, teljesen rendben van, nem agresszív. Tehát az agresszió szintje valószínűleg úgy érzi, hogy megfogta az Isten lábát, örüljön, hogy jó helyen van, nem agresszív. Viszont ha az anya legmagasabb végzettsége egyetemi végzettség, és a gyerek a szakiskolában van, ő a legagresszívebb. Valószínűleg nem véletlenül kerül szakiskolába, mert az elején próbálkoztak gimnáziumba rakni, de nem ment, és akkor mégis járjon valahol, ezért szakiskolában van. Ezt még érdemes nézni, de hogy azt látni, hogy velük van a legnagyobb baj. Az etnikai dimenziót itt is meg lehet ragadni, anélkül, hogy rákérdeztünk volna. A szakiskolában a legnagyobb a tolerancia a romákkal szemben. De hát ugye ott vannak a romák, ezért érthető, hogy a tolerancia szint magasabb, ha úgy tetszik, vagy elfogadottabbak a romák. A legelutasítóbbak a gimnazisták, pedig ott alig vannak romák. Na, ha egy egyetemi végzettségű nem roma kerül be romák közé a szakiskolába, akkor valószínűleg a túléléshez kell neki már agresszívnek lennie. De mondom, ezeket még bőven kutatni kell. És sajnos csak a 11-es korosztály, szerintem rövidesen meg kell ismételni a vizsgálatot az általános iskola 6-7-8. Osztályában, mert az különleges. Kontrollcsoportként megnéztük a budapestieket. És kiderült, hogy a magas agresszió szinten rendelkező gyerekek, amikor megkérdezték tőlük, hogy hova szeretne tovább menni, 7-esek azt mondták, hogy szakiskolába. Az alacsony agresszió szinten rendelkező gyerekek pedig azt mondták, hogy gimnáziumban. Tehát már úgy néz ki, hogy 7-ben már ez az eleválasztás kezd megtörténni.
Mert ez egy kicsit bonyolultabb, hanem aki rosszul tanul, rosszul alkalmazik az iskolához, nagy a frusztráció benne, és ezt agresszióval vezeti le?
Én számokról beszélek. Jó volna mindenkit egyesével leültetni a mikrofon elé, és megkérdezni, hogy mi miért történik. Egy ekkora adatfelvételnél ez kétségtelen nehéz, vagy nagyon sok pénz kell hozzá. De abban tökéletesen igaza van, hogy amikor az okok... Most egyelőre csak a jelenséget látjuk. Jó volna lefúrni az okokhoz, és akkor azt kezelni. Erre talán abból a szempontból lesz esély, hogy sikerült azt elérni az államtitkár asszonynál, hogy a jövő fél évben esedékes EU elnökségünk idején föl lehet vetni egy magyar témát.
Ugye, mert egyébként az EU nem arról szól, hogy most mi beszélünk a saját dolgainkról a portugáloknak, hanem működtetjük Európát, és nagyon kötött a program, de engedik az elnökséget néha fölvetni egy-egy érdekes dolgot. És lesz egy informális miniszteri találkozó, ahol az iskolai veszélyekről fogunk beszélni, az iskolai agresszióról fogunk beszélni. Az európai barátainknak is nagyon sok tapasztalata van. Közép-Európában nekünk egyedül, ezzel a vizsgálattal, amit mi szerveztünk. De a horvátok, vagy ők még nem lesznek benne, de a szlovének, a szlovákok, a románok elmondják, hogy ugyanezekkel az ügyekkel kínlódnak ők is. Tehát van már közös mondandó az európai állampolgárok számára. Én ennek kifejezetten örülök, mert ha ilyen szintről kezdünk el róla beszélni és egymás tapasztalatait átvenni, akkor valószínűleg helyi szinteken, országos szinten is könnyebb egy kicsit mondjuk stratégiákat kitalálni, meg módszertanokat felfedezni, alkalmazni, és az okokat kutatva különböző terápiákat kitalálni arra, hogy lehetőség szerint a gyerekek környékén minél kisebb legyen az agresszió.
Csak az okokról jutott eszembe, azt hiszem a Csányi Vilmostól olvastam, talán kapcsolódik ide, Magyarországon volt szerintem a fölmérés, azt vizsgálták meg, illetve nagyon egyszer, tehát agresszió és televízió, meg ilyesmi média. És gyerekeket megkérdeztek, talán 100-at, tehát nem volt egy nagy hita, de ebből a 100-ból volt 3, akinek nem volt televíziója. És mert hogy csak ez az egy nyilván más kérdés is volt. Az egyik kérdés az volt, hogy Magyarországon évente hány gyilkosság történik. Ugye a Csányinak van ez az agresszió, mint a Csányi azt mondja, és valószínűleg az is, hogy az ember az egy legbékésebb állat. Mert, tehát azt mondják, hogy 12 felnőtt csimpány, hogy ilyen teremben nem lenne meg agresszió nélkül, mi pedig szépen elücsörjünk is. Na, lényeg, aki nem tudja az adatot, kb. 200 fő, aki gyilkosság áldozat lesz egy évben Magyarországon, és az jött ki a felmérésből, hogy egyszerűen a gyerekeknek erről fogalmuk sem volt, tehát általában több ezeret volt, aki 10 000-et mondott, tehát ami eszmélet, tehát elképzelhetetlen, tehát ember gondolkozik. És érdekes, hogy az a 3, akinek nem volt televízió otthon,
az jó szólt.
Tehát ez csak egyik okra mutat rá.
Ez egy régi vita arról, hogy vajon a média, illetve a számítógépnek milyen hatása van az agresszióra, és azt látni, nagyon komoly kutatások folyamatosan, főleg a tengeren túlon, és most már ilyen 5 éves nyomtávban követik őket, és a vita szerintem még nem dőlt el. De a mi vizsgálatunk az egyértelműen mutat ezt az együttjárásokat, tehát ahogy együtt jelentkeznek ezek a hatások. A gimnazista gyerekek csak 2,5 órát tévéznek egy nap, a szakközépiskolások 4,5 órát. Vagy a szakiskolások, bocsánat.
Szakközépiskola, nem? 11. osztály.
Szakiskola. Az nem 10 osztály? Nem, a szakképzés is olyan, hogy az első 2 év az ilyen elméleti tárgyak, közismereti tárgyak, és az azt jelenti, hogy a szakiskolai képzésben a mesterség megtanulása az 16 éves korban kezdődik.
De az Európában nem egyformán van minden, van ahol nagyobb mértékben, van kisebb, de nem minden országban egyforma, gondolom én.
Így van, igaza van, és tudja mi a
világon sem egyforma mindenütt ez az agresszió. Tehát van, ahol a szakiskolában több, van, ahol meg ugyanaz van az iskolában kevesebb, tehát nem egyforma, gondolom.
Így van. Mint minden társadalmi jelenség.
Külön eltérő.
Eltérő intézményenként is eltér, meg országon kultúránként ér el. Hát nagyon nehéz összehasonlító tanulmányokat szervezni ebben a kérdéskörben, mert arra a kérdésre az orosz gyerek, hogy ő ütötte meg már valakit, hát na, hogyne? Ez egy sikk. De arra a kérdésre, hogy vertek-e meg téged? Engem soha. Tehát az orosz fiatalok körében mindenki csak vert, senkit nem vertek meg. Na most az adat, nem arról van szó, hogy ők, én nem tudom, át akarnák verni a kutatókat, hanem egész egyszerűen a kultúrájukban ez így jelentkezik, és nem fogja elmondani az igazat. Na most nehéz összehasonlítani őket mondjuk a finnekkel, mert akkor ki kéne derüljön a finnek olyan bambák, hogy mindenki megveri őket. Tehát az ilyenfajta összehasonlításokkal mindig óvatosan kell bánni, meg valami ki kell találni, hogy vajon hogyan lehet súlyozni ezeket az adatokat, hogy értelmes legyen az összehasonlítás.
Még lehetne például az, amikor magyar, meg például ausztrál és új-zéland között, és ugye a közötti. Csak egy többféle példát lehetne felhozni.
Így van, igaz. Vannak olyan agressziókutatások, amelyek azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol az iskolai agresszióban magas a szóbeli, a verbális agresszió, ott kisebb a gyilkosságok száma. Tehát elképzelhető, hogy annak nagyon kell örülnünk, hogy mi egy ilyen káromkodó nemzet vagyunk, hogy kiadjuk a mérgünket szóban, mert kevesebbet gyilkolunk. Ez egy új terület, tehát Európában 12 éve kutatják, 20 év maximum, Norvégiában indult 20 évvel ezelőtt egy kutatássorozat Olveus vezetésével, de Európában mondjuk 12 éve foglalkoznak vele, tehát még viszonylag friss területről van szó, sok adat nincs, és mondom, az összehasonlításokra meg ráadásul vigyázni kell. Az olasz az egy temperamentumos név, az üvöltözik. Néha meg tudunk rettenni, amikor egy olasz család kiabál, pedig ők kedélyesen beszélgetnek. Mi hajlamosak vagyunk spanyolok szintén.
Spanyolok szint, portugál.
Hajlandóak vagyunk őket agresszívnek tekinteni, pedig nem azok.
Nagyon.
Őket meg bennünket tekintenek hidegvérűeknek.
Az oktatási jogok biztosa hogy gondol arról, hogy a pedagógusnak milyen joga van az osztályban a rendet fenntartani, önmagát megvédeni, mert hát ugye eltanácsolni az iskolából nem lehet gyereket, ha jól tudom, 18 éves koráig. Gondolom itt ezt azért hozhatták meg egykor ezt a jogszabályt, törvényt, hogy a munkanélküliség ne nőjön. Tehát a pedagógusnak mindig azt mondják, hogy hát old meg, te vagy a pedagógus, millió egy lehetőség van a kezedben, valószínűleg van is, de abban nincs, hogy milyen gyerekek járnak az ő osztályában.
Ezzel egyetértek. És sosem volt. 100 évvel ezelőtt sem tudhatta a pedagógus, hogy kik jönnek oda az osztályban.
Nem, de kiküldhette az óráról, vagy kirúghatták az iskolából.
Így van.
Most a helyzet az, hogy én két dolgot szeretnék mondani. Nekem például az iskolában nagyon vegyesek a tapasztalataim. Volt olyan tanár, aki nagyon jó tanár volt, nagyon jó szakember volt. Azért említettem két országot is példának, mert oda ment el, hogy is mondjam csak, tehát volt, amelyik Ausztrália, volt, amelyik Új-Zélandra települt ki, ezzel mondtam ezt a két példát. Hogy ott, szóval a lényeg az, viszont volt olyan tanárom, aki nem volt jó, de például egy olyan tanárom van, aki nem volt a legjobb, sőt, mint hogy maga a tanár volt agresszív, de az például már elhunyt. Már ugye ez az agresszív tanárom, az már elhunyt, az már meghalt, tehát az már nem él. De viszont aki jó szakember volt, amit most említettem, az elment a világ másik felére, mert itt nem nagyon értékelték a tudását, és hát mondjuk igaza volt, ha elment oda a világ másik felére, mert lehet, hogy tényleg jobb a helyzet. Tehát
akkor így a pedagógusoknak a lehetőségeiről.
Nézd, lépjünk vissza egy lépést, és érdemes megnézni, hogy mi az, ami változott, és vajon a pedagógia hogyan követte ezeket a változásokat. Bizonyára hallották azt, hogy azt a kifejezést, amit a tanárokra mondanak, maguk a tanárok is szokták idézni, hogy ők a nemzet lámpása. Ez megint a trianoni időkből származó mondás. De akkor a magyar lakosság több mint 80%-a analfabéta volt, tehát egy kis gyufa hatalmas világot gyújtott. Ma már, amikor a analfabetizmus gyakorlatilag nincs, szülők képzettek, több diplomások is lehetnek akár, már nem feltétlenül működik ez a kép, hogy ők, az övéki a világosság, azaz ők rendelkeznek minden tudással, minden információval. 100 évvel ezelőtt a 80 éves bácsi előre megsüvegelte a 24 éves tanítót, mert hogy ő volt a tanult ember, és nem a klasszikus illedelmességi szabályok érvényesültek. Tehát a tudás az ott volt a tanítónál, kizárólagosan szinte, és mindenki más ezt tekintély alapján elfogadta. Ma már megváltozott ebből a szempontból is a világ, és azt kell megnézni, hogy vajon az oktatás tudott-e jól idomulni ehhez az egyes tanár is, egy-egy iskola is. Kérdés, hogy vajon nem egy jó könyvtárosnak kéne lenni ma már a tanárnak, aki abban segít, hogy jó, ha sok mindent elolvasott, nem kell mindent tudnia, mert most már könnyen hozzá lehet jutni információkhoz, de úgy terelgeti a gyereket, hogy mit érdemes, hogyan érdemes olvasni. Nem akarok ilyen pedagógiai módszertanba belemenni, mert én jogász végzettségű vagyok, tehát én a pedagógiához ebből a szempontból nem értek, de hogy kétségtelen, hogy ez a rendszer megváltozott. Csatlakoztunk például a világnak ahhoz a civilizált részéhez, amelyik eldöntötte, hogy nem verjük a gyereket az iskolában. Volt időszak, amikor ezt lehetett, úgy döntöttünk, nem csak mi, ENSZ-nek van egy egyezménye, és a világ nagyon...
Mert attól nem lesz okosabb, hogyha minden valamit nem tud, és mindig csak ütlegel, nem lesz okosabb, csak fél. És akkor még inkább nem tud teljesíteni. Tehát az, nekünk mondom, az a tanárom, amelyik meghalt, és már nem él, ugye agresszió volt, azt például úgy csinálta minden egyes fizikai készre, de az már nem él, tehát saját magát is felülült, mert két, fél, három, hogy túlhajtotta magát, még mi egymás. Szóval jó, az még saját magának is.
Jó, az akkor választhagy fejét szerszebben.
Bocsánat.
Hogy milyen eszközök kellenek a tanárnak, ez azért szokott érdekes vitát okozni köztem és a tanárok között. Azt szoktam mondani, hogy itt van előttem egy fehér papír, kihegyezett ceruzával, várom a javaslatokat, mit szeretnének. Mit kérnének, hogy innentől kezdve a rend vagy az oktatás minősége jobb legyen. És itt vissza tudunk mindjárt kapcsolni az agresszióra. Azt mindenki érzi, hogy most már a körmös nem kérik vissza, vagy azt úgy nehéz elfogadni. És nem igazán tudják megfogalmazni, hogy mit szeretnének. A legnagyobb baj a tanárnak ugyanis az, hogy magára marad a problémával. Említetted a bevezetőben, hogy az a nyomás nehezedik rá, hogy old meg, azért tanultál az egyetemen, és neked ezt meg kell oldani. Igen ám, de biztos, hogy minden problémát a tanárnak kell megoldania? Az agresszió az nem egy pedagógiai probléma, hát annál sokkal szélesebb. Nem tudhatja, hogy milyen családban él a gyerek, mi történik vele. Nem tudhatja, hogy a gyerek, amikor nem a családban van, hanem a galerivel mászkál, akkor milyen csoportban van, mit várnak el tőle, vagy nem tudjuk, hogy a gyerek áldozat-e, és azért agresszív ő, mert szeretné fölhívni a figyelmet valamire. Vagy a gyereknek szeretetlensége van, és így próbálja fölhívni magára a figyelmet. Ezerféle oka lehet annak, hogy probléma van, gond van az iskolában. A drogfogyasztását, terjedését a tanár nem tudja megakadályozni, miközben nála jelentkezik, az iskolában jelentkezik az ügy. A gyermekszegénység megint egy olyan a gyerekeinket érintő társadalmi probléma, ami az iskolában jelentkezik. Ott szédül le a padról, vagy ott derül ki, hogy korog a jobbra, vagy nem tud futni körbe, mert éhes, vagy mert nincs cipője. De nem tudja egyedül megoldani a szegénység kérdését. Az a kérdés a gyökere ezeknek, hogy magára hagyjuk-e a tanárt, vagy sem. Ha megnézzük, hogy kik azok, akik ezeknek az ügyeknek még ismerője lehet, akkor azt látjuk, hogy nincsenek kevesen családsegítő, gyermekjóléti szolgálatos, gyámügyes, a lelkész, a pap, a pszichológus, a gyermekorvos, aki ugye a drogos gyerek, éhes gyerek oda kell, megvert gyerek, bántalmazó gyerek kerül, lát egy csomó mindent a családról. Az egyházak képviselői tudnak egy csomó mindent a családról, ifjúsági szervezetek, de hát a rendőr, az ügyész, aki vádat emel a bíróság előtt a gyerek ellen, vagy a gyerek testvére ellen, el tudná mondani a tanároknak, hogy hogy alakul ki egy ilyen banda. Mik az első jelei annak, hogy bandába szerveződnek? Vagy amit el tudnának mondani ők, hogy viselkedik az áldozat? Lehet, hogy az a gyerek, aki a kicsengetéskor azonnal kiront az osztályteremből, az nem mindig csak friss levegőre vágyik, hanem őt rendszeresen megverik és pulizik kifele, hogy hátra el tud bújni valahol az iskolában. Tehát ezeknek az ügyeknek a tanár által megoldandó ügyek száma közelít a végtelenhez. Rengetegféle fajta van, és nincs egy olyan egyéni recept, hogy ha beírnánk a törvénybe, hogy kettős pont, és felsorolás lenne benne, akkor a tanár rendet tudna tartani, akkor a közösség jó lenne, akkor minden gyerek kedves, szép és okos lenne, és tudná a válaszokat. Nem. Rengeteg fajta kérdés van, és a válaszokat egyedül várjuk el a tanártól. Ez a legnagyobb baj, magukra hagyjuk a tanárokat, ha úgy tetszik. Néha a tanárok sem veszik észre, hogy húzzák magukra a problémát. Amikor ők azt mondják, hogy nincsenek eszközeik, tehát kérnek eszközöket, akkor igazából besétálnak ebbe a csapdába, mert akkor szinte vállalják, hogy ők pszichológusok lesznek, orvosok lesznek, családsegítők lesznek, börtönparancsnokok lesznek, tehát minden ilyen feladatot, mint amikor csak az eszköz hiányozna, és ha vállukra pakolnák, akkor ezt képesek lennének megoldani.
De gondolom az eszközben én érteném azt is, azt mondanák, hogy mindegyik iskolában legyen pszichológus.
Én azt mondom, hogy abban az iskolában, ahol kell. Van olyan falusi kisiskola, ahol nem kell pszichológus. Vagy nem kell beléptető rendszer elektronikusan, vagy nem kell biztonsági őr. De lehet olyan iskola, ahol 5 pszichológus kell, 10 biztonsági őr, kamera, és még elektronikus beléptető rendszer, meg rácsokat heggeszteni a falra, és mikor ez mind megvan, egy fél év után azt fogjuk látni, hogy nem is nagyon változott a helyzet. Tehát, ha mindezt bevetjük, akkor sem elég. Másutt meg bután néz ki. Ezért javasoltam azt, amikor előjöttünk a vizsgálattal, meg folyamatosan, amikor én intézményben vagyok, tanárokkal, diákokkal tudok beszélni, hogy ha az iskola problémáiról beszélünk, azt kellene csinálni, hogy ilyen vékony cetliket gyártani, amire az egyik felére föl kellene írni, hogy mi a baj, mit tartanak gondnak. Gyerekek, szüleik, tanárok. Mondjuk 5 pontban vállalják, hogy korlátozza magát mindenki 5 pontra. Majd fordítsa meg a papírt és írja le, hogy milyen javaslata van, hogy megváltozzon a helyzet. Mi megcsináltuk ezt jó néhány településen, és kiderült, hogy az egyik iskolában a biztonság ellen, vagy a biztonság érzet ellen a szülők részéről az volt a legnagyobb kifogás, hogy a gyalogátjáró az elkopott. Az autóforgalom megnövekedett, és attól rettentek a szülők, hogy ott egyszer el fogják csapni a gyerekeket. A másik ilyen félelem az volt, hogy az első emelettől fölfele ott vannak a felsős diákok. És ugye, akkor kinyitják az ablakot, hogy szellőztessenek, és akkor félfenékkel kiülnek az ablakpárkányra. Többször látták a szülők, ja Isten, valaki le fog egyszer onnan esni. Ugye a tanárok kimennek, mert ők is pihennek, meg stb. Magukra maradnak a gyerekek. Na, ebben az iskolában kiderült, hogy rácsok felszerelésével az emeleti ablakokra, meg ilyen piros alapon fehérre festett, jól látható gyalogátjáróval a szülők úgy érezték, hogy az iskola sokkal biztonságosabb lett, mint volt korábban. Ehhez nem kell törvénymódosítani, ehhez nem kell azon gondolkodnia mondjuk minisztériumi bürokratáknak, hogy na mit kéne kitalálni, hogy a biztonság növekedjen, meg kell kérdezni a helyieket. Az ő véleményük nagyon sokat számít. Az nem azt jelenti, hogy mindent ők tudnak megoldani, de nagyon sok mindent ők, és viszonylag kicsi pénzből. Amit ők nem, az menjen egy szinten följebb önkormányzathoz, a kormányhoz, sőt, most már látjuk, az Európa Unió asztalára kerüljön oda, hogyha valamit nagyobb szinten kell megoldani. De egyik szintet sem szabad elfelejteni.
Hát amikor aki kérdezett, az külsős volt, ugye?
Tessék.
Tehát csak kellett egy külső, aki kérdezett. Maguktól ezt nem tudták volna megoldani?
Nem az kellett, hogy külsős legyen, ők kérdeztek, csak ebben mindannyian benne vagyunk, ebben nem is tudjuk őket kárhoztatni. Hát a saját munkahelyünket nem tudnánk megváltoztatni, mert úgy benne vagyunk, hogy nem is látjuk a problémáit. Meg nincs meg annak a kultúrája, hogy kérdezzük meg a másik felet, hogy találjunk is asztalkákat, amikor leülünk és arról beszélünk, hogy a téged mi bánt, vagy de hadd mondjam el, hogy engem mi bánt. Erre kevés fórum van az iskolában. Rohan mindenki, daráljuk, leadják az anyagot, tanár rohan egy másik állásban, mert különben nem tud megélni. Az anyuka berohan a gyerekért, fölhúzza rá a cipőt, rohan vele valahova haza, vagy elviszi valami szakkörre. Tehát minden olyan rohanóvá vált, és nem találtuk ennek a módszereit. pedig néha nagyon egyszerűen működőképesek lehetnek.
Most nagyon elszaladt az idő, nincs már sok hátra, ezért azt javasolnám, hogy rövid kérdések és gyors válaszok következzenek.
Mi kérdeznék a tanárokhoz visszatérve, hogy...
Hangosabban, ha lehet.
Ugye a tanároknak gyakorlatilag milyen eszközeik vannak a fegyelmezésre egy tanóra keretén belül?
Azt kérdezi, hogy a jogszabály miket rögzít? Mert ezt fel tudom sorolni. Vannak fegyelmező intézkedések, próbóintő igazgatói, osztályfőnöki szaktanári igazgatói. Ezek a könnyebb súlyú cselekmények esetében van a súlyosabb jogsértés. Ez ebben az esetben fegyelmi intézkedése van az iskolának. Tehát fegyelmi eljárást lehet lefolytatni a diákkal szemben, és itt megint lépcsőzetesen megy föl. A legsúlyosabb jogsértés, vagy a legsúlyosabb szankció, ami kiszabható tanköteléssel szemben, ez az áthelyezés másik iskolába, ha van befogadó intézmény. Ha már nem tanköteles korú, tehát elmúlt 18 éves, akkor ki lehet rúgni őt az iskolából. Meg lehet tiltani azt, hogy folytassa a tanulmányait, azt mondják, hogy egy évig nem jöhet az iskolába. Egy év után gyere vissza, és akkor majd meglátjuk, vagy véglegesen el lehet távolítani, de ez már csak a 18 év fölöttiek. Ez egy kötöttebb rendű, tehát tárgyalás kell, a feleket meg kell hallgatni, bizonyítani kell, hogy az illető elkövette azt, védekezhet, és fellebbezhet egy ilyenfajta döntés ellen. Ez, amit a jog mutat. Az, hogy a pedagógia mit tud tenni, és nem fogok kitérni rá, mert rövid válaszra szorítkozom, azt kéne végig gondolnunk, hogy vajon a büntetés és dicséret mérlegét jól alkalmazzuk-e. Büntetni szeretünk, tudunk, dicsérni, mintha nem annyira. Mint a dicséretnek a kultúrája nem fejlődött volna annyira, mint amennyire vágyunk arra, hogy büntessünk végre. A tanárokat vizsgáltuk, tehát a tanárok munkahelyét vizsgáltuk, és az derült ki, hogy az iskolákban nem alakult ki az, hogy az igazgató vagy a fenntartó a tanárokat hogyan dicsérje. Nincs meg az, hogy mikor hangzik el az, hogy bravo, ezt jól csináltad, hogy erre kapjon egy oklevelet, vagy egy szép tollat ezért. De elvárjuk, hogy a tanár viszont dicsérje mindig a diákokat. Tehát ez a kultúra azt gondolom, hogy még fejleszthető, és akkor ezt kell a jog köré építeni, vagy a fegyelmi eljárás köré építeni, mert itt még van tennivaló szerintem. Az amerikai kultúrát nem szeretem reklámozni, mert csomó negatívuma van, de egy valamit nagyon jól csinálnak, tudnak dicsérni. Mindenki kap mindenféle plecsnit és oklevelet és nyakba akasztható érmét. És,
az ösztönzi arra, hogy azért csinálja, hogy
akarod. Ebben jók. Azt gondolom, hogy ezt lehet nálunk. Ebben még van tenni való a magyar.
A következő kérdés.
Nekem nagyon szimpatikus volt, ugye már találkoztunk korábban. Nekem nagyon szimpatikus volt az, amit mutatott a munkájából, amit a hallgatók elé tárt. Tudna-e olyan sikertörténetet mondani, amire azt mondja, hogy ez egy kiemelkedő siker volt a munkája során?
Nem is szakmai siker, inkább emberi siker.
Igen.
Egy röviden elmondom a történetet. Debrecenben egy kis általános iskolában kiderült, hogy az egyik gyerek, kisgyerek, elsős kisgyerek hepatitis C-vel fertőzött. És nagyon megijedt mindenki körülöttük, szülők, gyerekek. Annyit tudtak róla, hogy a hepatitis C az egy fertőző betegség és gyógyíthatatlan, hosszú lefolyás ugyan, de nincs még ellenszere. És megijedt mindenki, hogy mi is legyen itt. Fölhívott engem is az igazgató, hogy mit érdemes tenni. És mondtam, hogy valószínűleg információ kellene arról, hogy milyen ez a betegség. Hogy lehet vele együtt élni. Mert ott vannak a szülei, ott vannak a testvérei. Tehát, hogy van körülöttük ember. Erről a betegségről sokat kellene tudni, azért, hogy ne féljünk tőle, vagy tanuljunk meg. Vagy félni tőle, vagy nem, de ez csak információ birtokában lehet. És elhívtak a Debreceni Egyetemről orvosprofesszorokat, az ANTS munkatársai, szülőértekezeteket tartottak, ahol az orvosok elmondták, hogy mi ez a betegség, hogyan terjed, mi az, ami veszélyforrás lehet, mert ugye nem tudták az emberek, vajon ha megfogják a gyereket, ha a fogkefét elveszik tőle véletlenül, összecserélik, az okoz-e gondot kiránduláson. Hát a gyerekek rohangálnak az udvaron, elesnek focizás közben, mind a ketten véreznek, vajon az ilyen sebesülés okozhat-e veszély. És az orvosok nagyon sok ideig, tehát ez hetekig tartott, de mindenkivel beszélve létrejött egy olyan helyzet, hogy az azt mondták, hogy rendben van, maradjon itt a gyerek. A leginkább megnyugtató számukra az az volt, hogy minden osztályteremben volt egészségügyi elsősegélycsomag, aminek fele gumikesztyűvel volt tele. Ugyanis ha bárki sebes lett, tanítani nem rohantod egy zsebkendővel letörölgetni a drága kis térdét, mert hogy nem tudható soha, hogy a gyerekkel mi van, hanem csak gumikesztyűvel nyúlhatnak egymáshoz, csak így ápolhatják le bárkit, aki esetleg vérzik. Ez az iskola megnyugodva azt mondta, hogy igen, maradjon a gyerek, rendben van, tehát lecsillapodtak a kedélyek. Na ezt az iskolát egy díjat adtam nekik. Én nem alapítottam díjat, mert azt gondolom, hogy ez a politikusok dolga elsősorban, de az én édesapám fafaragó, arra kértem, hogy egy kis plakettet faragjon, amire egy tölgyfa levelet farag ki, és azt egy oklevél keretében adtam át ennek az iskolának. 11 éve csinálom ezt, ez az egyetlen alkalom, hogy ilyet adtam. Ez emberileg azért érintett meg, mert képesek voltak a félelmüket legyőzni azzal, hogy szemben mentek a betegséggel, és információkat kértek, hogy a tájékozatlanságukat legyőzve, félelmüket legyőzve felülkerekedjen bennük a demokrata, vagy a kíváncsi lény. Ez volt az egyik ilyen különleges.
Jó, és akkor még két kérdés jöhet.
Én majd utoljára valakinek megadom.
Hát akkor add meg magadnak, és jó, akkor hát ha valaki még utána.
Hát akkor az egyik az, hogy ha mondjuk valaki elmúlt 18 éves, de én nekem sokszor volt olyan, hogy nekem kicsit akadozott a teljesítményem, és hát mondjuk a számtan, az írás, az olvasás, mondjuk, de én pont írásban olvastam, és többen, és a számtan nagyon nem, szóval annyira, hogy amikor 5. osztályban végeztem, csak annyit végeztem, és kegyelem 2-est kaptam egyszerűen, mert annyira nehezen tudtam teljesíteni a számtanból, a többiből meg mind átlagosból, és szinte már félek gyakorlatilag, szóval mondom, mint ahogy mondtam, voltak jó tanáraim is, de voltak olyanok is, akik nem, és akik nem, hát azoktól féltem, akik meg jó tanáraim voltak, mint ahogy az előbb mondtam, az egyik az külföldre ment.
Jó, a kérdést mondjad, mert szarad az idő.
Tehát, szóval is az, hogy mit csináljak most ilyenkor. Saját fejem szerint is lehet tanulni, arról kiadhat hivatalos okmányt, hogy ezt vagy azt a tudományágat elsajátítottam, mondjuk egy olyan közepes szinten, szóval.
Hát nézze, biztos, hogy papír kell? Azt kéne megkeresni, hogy mi az, ami érdekli, és hát ha tudnak segíteni abban, hogy keressenek olyan embert, aki az ilyen tárgyú kíváncsiságát kielégíti abban, hogy azzal, hogy segít. Persze tudom, hogy nagyon sok elhelyezkedéshez számíthat a papír, vagy
igen, persze.
Számíthat igen, a papír, persze. De valószínűleg persze. Másként kellene kezdeni, inkább a kíváncsiság oldaláról, mi az, ami érdekli. Ma már felnőttképzés is van, igen. A felnőttképzés keretében biztos találhat magának olyat, ami érdekli. Abban, hogy ki a jó tanára, van, nem tudok segíteni.
Jó, mondom, nekem volt egy nagyon jó tanára, ami külföldre települt ki, és nagyon jó szakember volt, de hát...
Hát ne menjen utána.
Hát persze, ez világos. Csak úgy mondom, hogy ő nagyon jó szakember volt, csak akkoriban nagyon... Tehát ugye a jó szakembereket háttérbe szorították, és gondolom, hogy azért döntött úgy, hogy elmegy a világ másik felére. De hát nem Amerikában, hanem annál messzebb, szóval...
Jó, akkor most megadjuk meg valakinek a szót, hozzájárulsz. Nem mondtad, hogy te szeretnéd az utolsó kérdést feltenni, de akkor még egy...
Jó, hát ez nem hozzájárulás,
jó, kérdés, persze.
Akkor kérdezünk.
Jó. Csak egy mit mondtad?
Na akkor az utolsó kérdés.
Sokat beszéltem le, hogyha nincs senkinek.
Majd végszó lesz nekem.
Jó.
Én inkább egy kérdés sokat, aztán amelyikre óhajtál válaszol. Az életkorral kapcsolatban sok minden motoszkál bennem, egyik mondta 6 éven, de hát tudjuk, hogy most már a hét felé tolódnak, nem csak a szülők miatt, de ez már 15 éve is így volt, iskolák miatt is. Akkor emiatt jön be az, hogy ugye a 18 év felettiek még ott vannak a középiskolában. Elmúlt 18 éves szülőjászülő értekezett, ez is hoz egy gondot. És az utolsó az már nem a önasztala, de hát Egyesült Államokban 21 éves. Érdekes, itt Európában sehol nem merül ez föl, hogy, hogy ezt, vagy egyáltalán nem, nem egy ilyen egy nap előtte kiskorú, utána nagykorú, hogy ez, és akkor ez összefügg ezzel, és hogy 14 év alatt mi büntethető, mert ugye én nem régen hallottam azt, hogy ugye nem csak az, hogy most akkor 12 év alatt, hanem 12 és 14 év között bizonyos dolgok büntető, bizonyosak nem.
Tökéletesen igaza van, és erre nincsenek exakt válaszok. Ez ugye az évek során, évszázadok során változott értelemszerűen. Ebben ugye nem attól vagyunk demokraták, hogy megtaláltuk a megoldást, hanem attól folyamatosan keressük. Biztos, hogy lesz ilyen vita sok még Magyarországon. Egy dolgot ne várjanak tőlem, például azt, hogy én javasoljam, hogy csökkentsék a 18 éves korhatárt, tehát a tankötelezettség korát lefele. Ön ezt tudja, hogy még mit is jelent? Emlékszem, egy vitában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének az elnöke mondta, hogy le kéne csökkenteni, főleg a szakképzésben. Hát miért inkább tanulják meg a szakmát, és akkor 16 évesen hadd dolgozzanak, mert úgyse tudnak az iskolapadba ülni. Rendben van, de ezzel azt is mondjuk, hogy több tízezer tanár nem kell a közszolgálatba. Elküldjük akkor őket? Amikor rájött az elnök, hogy ups, talán nem a szakszervezetnek kéne ezt javasolni, akkor gyorsan visszavonta. Tehát ez egy ilyen mozaikszerűen, vagy dominószerűen fölállított rendszer, hogy az egyikhez hozzányúlunk, a többi borulat. Tehát itt a vitának helye van kétségtelenül, de van olyan, amit én nem fogok javasolni, mert ez érdekvita és nem jogvita.
Akkor bocsánat, hadd legyen már tényleg egy nagyon rövid kérdésem, hogy a 18 éves korig tanköteles. Akkor miért van az, vagy milyen jogszabály érezte, hogy ugye 16 éves koráig nem kell vinni igazolást a munkahelyre, 16 évesnél idősebb gyerekre meg kell vinni igazolást?
Munkahelyre, hogyha dolgozni
akar? Nem, tehát hogy a gyerek tanul, akkor vinnem kell igazolást, hogy a gyerek tanul, ha 16 éves elmúlt. Holott 18 éves koráig tanköteles, tehát definíció szerint. Tehát miért van ez, hogy nem a 18-at, hanem 16-ot rögzíti, nem tudom, milyen jogszabály ezt rögzíti?
Ezt nem az oktatási szabályok, a munkajogi szabályok rögzítik, az még megmaradt a 16 évnél. De a munkajog területéhez én nem értek, vagy, vagy az nem én kívánom módosítani. Megmaradtak még a 16 évnél, amikor valóban kellett ilyen, hogyha azt akarta igazolni valaki.
Eszti?
Nekünk annak idején mondtam, hogy igyekeznek mindenhova eljutni, minden iskolába, ahol, ahova jogosnak ezek problémákat megoldani, segíteni ebben. Azt hallottam mostanában, hogy nincsen nagyon erre, meg ezekre pénz, keret.
Igen, ezt jól tudja. Nagyon szépen dicsértem magam, hogy milyen ügyesen csinálom ezt a munkát.
De tényleg egyébként.
Egy dologban nem voltam jó, abban, hogy a pénzt megszerezzem magamnak. 2000-ben a hivatal szakmai költségvetése 40 millió forint volt, ebben az évben 1,2, amit nem is engedtek fölvenni. Tehát ebben az évben szakmai kiadás nélkül vittem végig a hivatalt, ami egy kisebb fajta művész vagy bűvészi bravúr. Ennek többfajta oka van, rögtön azzal kezdtük az elén, hogy hogy lehet ezt hitelesen csinálni. Hát a hitelességem és a bizalom megérzése érdekében nem engedtem a minisztereknek, akik adtak volna több pénzt, ha én nem vizsgálok bizonyos dolgokat, vagy bizonyos dolgokat vizsgálok. Hát ebben kétségtelenül gyenge voltam, azért hallhatta ezt a sajtóban, mert hát a nulla volt az a forint mennyiség, aminél azt gondoltam, hogy most már szólok. De az autó azért van, vagy hogy mondjam, az autó nem abból a keretből van, hál' Istennek ez sikerült elérni, hogy az automat ne vegyék el, ez egy 11 éves Opel Zafira, de 35 ezer kilométert autózom egy évben, sofőr nélkül én vezetem az autót, nagyon sok helyre eljutok, nagyon sok gyerekhez, nagyon sok tanárhoz, nagyon sok konferenciára, ilyen típusú klubba beszélgetéshez, mert hogy azt látom, hogy ebben van hiány, ilyen kis párbeszédekre nem nagyon van mód, sőt az utóbbi két évben a központi közigazgatásból a politikusok nem mentek sehova. Magukra hagyták az embereket, pedig egyre több kérdésük volt, és egyre több kérdésre vártak választ. Úgyhogy döbbenettel vettem észre, hogy engem milyen színesen fogadnak. Elmentem egyszer Debrecenbe, a Református Teológia szervezett egy beszélgetést az iskolai agresszióról. Fölhívott egy ismerősöm, hogy ki vagy plakátolva Debrecenbe, hanem már szórakozz velem, nem vagyok celeb. De kiderült, hogy a villamosra ilyen molinókat tettek, hogy jön Ári Tamás Lajos, és előadást tart a teológián. A nagy terem volt tele. Tehát olyannyira nem ment senki hozzájuk, hogy az az egy szerencsétlen, aki végre eljött, azt már kiplakátozták, hogy micsoda dolog, hogy a fontos dolgokról tudunk beszélni. Tehát úgy néz ki, hogy most megoldódik, jövőre biztató kép alakul ki, de amíg az autót ott hagyják alattam és mehetek, és mondjuk lecserélik a nyári gumit téli gumira, amikor annak ott az ide, addig én menni fogok. És amikor elveszik az autót, akkor fölülök a vonatra, meg a buszra, biciklire. Én a munkámnak részének tartom azt, hogy arról, amit csinálok, arról sokat beszéljek azokkal, akiknek szolgáltat, vagy akik kíváncsiak rá.
Jó, hát köszönöm szépen, nagyon tartalmas volt ez a beszélgetés. Lesz egy rövid szünet, és azt hiszem az alatt még nyugodtan kérdezhetnénk, mert szerintem még sok kérdés maradt.
Még egy dolgot elmondhatok, nem akarom magamhoz a zárszót tenni, de hoztam valamit önöknek. Eszterrel erről már beszélgettünk, sajnos ennek a kinyomtatásához sincs pénz. De az Ombudsman egyik legfontosabb cselekedete, hogy évente beszámol arról, amit csinál, és ezt 2004-ig meg tudtam tenni Braille nyelven is. Most már nincs rá pénzem, de az egyik első dolog lesz a jövő évi költségvetésből, ha helyreáll a rend, hogy ezt megjelentetem. Szóval elhoztam önöknek Braille nyelven egy beszámolót arról, amit én csinálok. Olvassák szeretettel, jó, fogadják.
Köszönjük szépen. És akkor köszönöm szépen, hogy eljött, és akkor egy rövid szünetet tartunk, és akkor addig megkérdezhetnek nyugodtan, ugye? Jó.
Köszönöm szépen!
Köszönöm.